Üdvözlök mindenkit! Ez itt a számítógép architektúrák tárgy második gyakorlata. Mai témánk az ajtónyitó megvalósítása Arduino-val. Ez a videó a BME mérnök informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni.
A mai gyakorlat célja az, hogy megmutassuk, hogy a manapság elterjedt, olcsó mikrokontrollerekkel valójában milyen könnyű is dolgozni. Ehhez először tekinteni fogunk egy nagyon népszerű, elsősorban a hobbisták körében nagyon népszerű platformot, az Arduino platformot. Bemutatjuk ehhez, hogy milyen hardware elemekből áll, és milyen szoftvereszközeink állnak rendelkezésre a programozásához, valamint hogyan lehet hozzá perifériákat, szenzorokat kapcsolni. A gyakorlat második felében pedig a múlt gyakorlaton megtervezett ajtónyitóhoz hasonló rendszert fogunk készíteni egy Arduino berendezés segítségével. Ehhez meg kell oldanunk, hogy kijelzőt csatoljunk az Arduinónkhoz, meg kell oldanunk, hogy kártyaolvasót csatoljunk az Arduinónkhoz, hát a kor szellemének megfelelően természetesen egy RFID olvasót fogunk csatlakoztatni, csatlakoztatnunk kell egy kis billentyűzetet, és ezekből a komponensekből végül is össze kell állítanunk a teljes hardvert, és a végén a teljes szoftvert is meg kell építenünk ehhez a rendszerhez. Maga az Arduino rendszer egy olaszországi egyetemről indult, hát most már több mint 15 évvel ezelőtt. A cél az volt, az Arduino rendszer kifejlesztésekor, hogy egy egyszerű eszközt adjunk a felhasználók kezében, amivel a mikrokontroller segítségével gyorsan, egyszerűen meg tudják építeni a rendszert, amit terveztek, nem is annyira fogyasztói végberendezésekben, mint inkább prototípus készítéshez alkalmas ez az Arduino rendszer. Az ötlet onnan jött, hogy ebben a korban már nagyon elterjedtek voltak az olcsó, egyszerű mikrokontrollerek, ezek közül is az egyik, az egyébként olasz Atmel cégnek az AVR típusa nagyon népszerű. Ez egy 8 bites mikroprocesszor, Harvard architektúrás, nem túl nagy órajellel rendelkezik, de pont elég arra, hogy egyszerű feladatokat megoldjunk vele. Mikrokontrollerek jellemzője az, hogy a CPU mellett beépítve tartalmaznak gyakorlatilag mindent ahhoz, hogy egy mikroprocesszoros rendszert fölépítsünk belőle, tehát azokat az eszközöket, amiket a múlt gyakorlaton külön kézzel kellett illesztenünk a processzor buszára. Ennek megfelelően beépítve tartalmazzák a programmemóriát, erre a célra flash memóriát tartalmaznak, beépítve tartalmazzák a RAM-ot, és emellett még beépítve tartalmaznak egy újabb csakolvasható memória típust, az EEPROM adattárolót, amiben olyan adatokat tud a rendszer tárolni, amik megmaradnak a tápfeszültség elvétele után is. Ezen kívül mikrokontrollerek közös jellemzője az, hogy beépítve tartalmaznak nagyon sokféle perifériát, digitális és analóg be- és kimeneteket, valamint különböző buszok illesztésére alkalmas perifériákat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a mikrokontroller mellé egészen minimális mennyiségű alkatrész szükséges építeni ahhoz, hogy hasznos berendezést tudjunk belőle építeni. És erre így ebben a formában óriási piaci igény van. Az sokat számít, hogy ez meglehetősen olcsó, tényleg néhány tucat dollárba kerül egy-egy ilyen kártya, és hát az Arduino rendszer azt hozta be a mikrokontrollerek világába, hogy nem kell spéci programozó, ami korábban szükséges volt, hanem egyszerűen egy USB kábelen keresztül tudjuk csatlakoztatni a számítógépünkhöz, ezen megkapja a tápellátást is a board, és ezen keresztül le tudjuk tölteni a programunkat, illetve ezen keresztül debuggolni tudjuk a kódunkat. A másik nagy újítás az Arduino rendszerben, hogy elvetették azt, ami amúgy a mikrokontrollerek világában eléggé elterjedt volt, hogy assembly nyelven programozzuk a mikrokontrollerünket, magas szintű nyelven, C++-ban lehet programozni ezt az Arduino rendszert, és ezzel megnyitva a kaput egy csomó olyan ember előtt, akinek eddig az volt az akadály, hogy nem akarta assembly programozás szintjére lemenni. Ennek megfelelően maga az Arduino rendszer az rendkívül népszerűvé vált. Nem kis részben köszönhető ez annak, hogy a teljes projekt nyílt forrás kódú, open source a hardware, és ez azt jelenti, hogy ebből millió variáns születhetett mindenféle változat, ami hasznos vagy kevésbé hasznos lehet egyesek számára. Van belőle olcsóbb, van belőle drágább, mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Ami közös bennük, az az interfész, és itt most konkrétan a hardware interfészre is gondolhatunk, tehát magán az Arduino boardon a perifériákat egy kis tüskesorhoz csatlakoztathatjuk, és ezt a tüskesor lábkiosztást az Arduino rendszer szabványosítja, és erre a tüskesorra illeszkedő perifériákat gyárthatnak nagyon sokan, és azok az összes Arduino kompatibilis hardverrel egyből használhatóak. A másik, ami szabványosított közös interfész, az a programozói felület az Arduino rendszerben. Az Arduino rendszer alá megírt kód lényegében mindent megtesz nekünk az Arduino környezet, ami ahhoz kell, hogy maga a mikrokontroller üzemeljen, nekünk ténylegesen csak a hasznos kódot kell megcsinálnunk, amit végül is folyamatosan ciklusban végre kell hajtani a rendszernek, és ez egy szabványosodó programfelületen keresztül tehetjük, és ennek megfelelően az Arduino rendszerben leírt kódokat nem csak az eredetileg az AVR mikrokontrollerre, hanem másfajta processzorokra is portolták, és így azokra is átvihetjük a programunkat. Így ez az egész Arduino egy kvázi szabvány lett, érdekes módon 15 év alatt semmit sem csökkent a fénye, sőt, manapság népszerűbb, mint valaha. Egyre többféle Arduino rendszer jelenik meg, és egyre több gyártó és processzor típushoz jelentik be, hogy Arduino interfészt készítenek hozzá. Úgyhogy ez egy hatalmas közösséget jelent a nyílt forrású közösségen belül, mindenféle library-k letölthetők hozzá, mindenféle hardware kiegészítőket találunk a neten, tehát egy nagyon nagyon virágzó és viruló közösséget jelent. Ez azt jelenti, hogy mára az Arduino kinőtte az eredeti, hát ha nem is játékszer, de oktatási célra szánt szerepét, és komoly ipari szereplővé lépett elő, egészen komoly projektekben találjuk meg az Arduino rendszer eredeti ősét. Hogy egy példát mondjak, a ma elterjedt 3D nyomtatók szinte mindegyike eredetileg egy Arduino borddal működött, és innen nőtte ki magát. Persze természetesen nem az Arduino az egyetlen ilyen népszerű, elterjedő, piciny számítógépes rendszer. A másik nagy szereplő a piacon az a Raspberry Pi. Raspberry Pi-ról nagyon hasonló dolgokat mondhatunk el, mint az Arduino-ról abban az értelemben, hogy egy kvázi szabvány, itt is maga a hardware, a formafaktor, a tüskesor lábkiosztása és a programozó interfész egyaránt, és ez is egy hatalmas közönséggel találkozik, hatalmas open source community épült köréje. Nézzük is meg a szereplőket ezen a piacon. Hát az Arduino-k közül vegyük a legnagyobbik Arduino-t, az Arduino Megát. Ez a legnagyobb board, ami kapható. 16 MHz-es, 8 bites processzorral van ellátva. És a mikrokontrollerek világában megszokotthoz képest egy picit talán még nagy is, ez a 4 kilobájt RAM. És ez kilobájt, ez itt nem tévedés, a mikrokontrollerekben ténylegesen ilyen mennyiségű memória szokott lenni. 2 kilobájt, 4 kilobájt, a 8 kilobájt már soknak számít. A beépített flash memória mérete a chipben 256 kilobájt, ez megint a mikrokontrollerek világában, hát a legnagyobb az Arduino Mega, ennél csak kisebb Arduino boardokat tudunk vásárolni. Rengeteg periféria, 54 digitális pin és 16 analóg interfészsel rendelkezik, és az egésznek a népszerűségéhez nagyon sokat tesz az ára hozzá, hogy az egészet megkapjuk, $35 kapjuk az eredeti Arduino-t, és hát egyes kínai klónok ennél lényegesen olcsóbban is kaphatóak. Hasonlítjuk össze ezt a konkurenciával, Raspberry Pi-ja, hát jelenleg a Raspberry Pi a 4-es verziónál tart, ebben döbbenetes erő van belepakolva, 1,5 GHz-es processzor, amiből 4 mag van benne, és ez egy 64 bites processzor, teljes értékű, olcsóbb laptopokkal simán felveszi a versenyt erőben ez a processzor. Itt most már nem mikrokontrollerről beszélünk, ez a mikroprocesszor a mobiltelefonokban található mikroprocesszorokkal azonos kategóriába esik. Ennek megfelelően a RAM mellette is. Az 1 GB RAM-mal ellátott a legkisebb modell a Raspberry Pi 4-esek közül kapható 4 GB-os változatban is. A program memóriá helyett itt flash memóriát, SD kártyát találunk, és hát abba akkor SD kártyát dugunk, amekkorát csak szeretnénk, 64 GB-os simán elműködik vele. Itt 40 I/O pint találunk ezen a kis tüske soron itt a szélén a bordnak, de ezen kívül, és ami talán ebben a kategóriában fontosabb, a szokványos PC perifériákat megtaláljuk, tehát van neki Ethernet interfésze, van neki USB interfész, a Raspberry Pi 4-jel az jelent meg, hogy USB 3-as ez az USB interfész, és van neki normál monitor interfész, a HDMI interfész, még meg ebben a 4-es modellben 2 darab található, tehát 2 monitort képes egyidejűleg meghajtani egy ilyen Raspberry Pi. És teljesen új idei hír, hogy a Raspberry Pi Foundation kijött egy mikrokontroller kategóriás borddal, a Raspberry Pi Pico borddal, amelyikre egy ARM Cortex M architektúrájú mikroprocesszort, egy saját tervezésű mikroprocesszort helyeztek, amelyik hát ugye az ARM Cortex M-ek azok 32 bites mikroprocesszorok, és hát 133 MHz-es órajellel tud működni, és ez egy 2 magos processzor, ami ezen a műtyürke kis bordon van. A RAM is jóval nagyobb, mint ami az eredeti mikrokontrollerek világában megszokott volt, 264 kilobajt, ez rengetegnek számít ebben a kategóriában, és egy külső serial flash chip van rajta 2 megabajtos programmemóriával. Itt a formafaktor, ez a kis kártyaméretű formafaktor szabja meg, hogy hány I/O interfésszel tud rendelkezni, 26 általános célú general purpose I/O interfésze van ennek a bordnak, és ami egészen érdekes benne, hogy $4 körüli áron ezt meg lehet vásárolni manapság. Eléggé szembetűnő lehet a különbség, hogy $35 veszünk egy 8 bites 16 MHz-es processzort, és körülbelül ugyanennyi pénzért kaphatunk egy laptop teljesítményével bíró miniszámítógépet a Raspberry Pi címén. Az itt látható ellentmondást azért valamilyen szinten értelmeznünk kell. Ami nagyon fontos látnunk, hogy ennek a két kategóriának teljesen más a célja. Egyáltalán nem ugyanarra valók. Az Arduino esetén, hát ez egy mikrokontrolleres platform, a hangsúly az a I/O lehetőségek szerteágazó tárházában van, és abban, hogy ez végtelenül egyszerű legyen. Programozni is egyszerű, és használni is egyszerű. Ugye egy mikrokontrollert, ha bekapcsolom, azonnal elkezd rajta futni a program, pontosan ugyanúgy, ahogy a múlt órán megbeszéltük, azaz azonnal megy, nincs bootolás, nem kell a kernelnek elindulni, nem kell file systemet mountolni, ezek mind nincsenek, míg a Raspberry Pi-on, hát azon Linux fut, a Linux operációs rendszernek be kell bootolnia, és ez egy időbe telik. És hát a $35-os ár az az Arduino megának az ára akkor, hogyha az eredeti Arduino-t vesszük, ennél lényegesen olcsóbban is megkaphatóak, és nagyon sokféle változat van belőlük, tehát a $4-os ár az Arduino piacon is elérhető, és hát látjuk, hogy a maga a Raspberry Pi Foundation is beszállt ebbe a játékba, és $4-os áron, vagy legalábbis ez a célár, attól függően, hogy az ember beleszámolja az áfát vagy sem, egy mikrokontroller kategóriás bordot hozott ki, kifejezetten azért, hogy a Raspberry Pi mini számítógép mellé kiegészítőként csatlakoztathassuk, és egy forrásból megkaphassuk egyaránt a processzorbordunkat, a Raspberry Pi-t és a hozzávaló mikrokontrollert. Tehát a Raspberry Pi esetén a hangsúly az egy általános célú számítógép építése. Tehát ezen mindent be lehet mutatni, hogyha az ember az oktatásban használja, ami a desktop számítógépek világában megszokott. Tehát operációs rendszer bútor rajta, Linux bútor rajta. Ez azt is jelenti, hogy a benne lévő perifériákat használni akarjuk, vagy újat akarunk hozzá csatlakoztatni, jó eséllyel Linux kernel device drivert kell hozzá készíteni, ami azért a programozási szempontból az egyik legbonyolultabb problémát jelenti. Analóg ki és bemenet egyáltalán nincs rajta, és hát a mindenféle i4zc és SPI soros perifériák illesztése is meglehetősen problémás a Raspberry Pi esetében, kifejezetten azért, mert együtt kell élnünk a Linux kernel lehetőségeivel, viszont cserébe megkapunk egy desktop számítógéphez mérhető teljesítményt, teljes értékű videókimenettel, és hát ami a Raspberry Pi-ban még nagy dolog, hogy kamera bemenetet is kapunk mellé. Tehát olyan problémákat tudunk ezzel megoldani, ami mikrokontrollerekkel lényegében elképzelhetetlen. Na nézzük meg, hogy épül föl ez az Arduino board, és ezek közül is az Arduino Mega ADK nevű változatot fogjuk tekinteni. Itt az ADK szó maga az Android Development Kit-et jelenti, eredetileg az volt a cél, hogy ezt a boardot androidos telefonhoz tudjuk kapcsolni, és azzal együtt, annak az erejével együtt tud igazán megmutatkozni. Egy Arduino boardnak a közepén mindig megtaláljuk magát a mikrokontrollert. Hát ezen a típuson egy Atmel mikrokontrollert találunk, és ezen kívül a tápellátást azt kaphatja egy USB porton keresztül, ezen egy ilyen nagyméretű USB csatlakozó található, vagy adott esetben egy kis tápcsatlakozón keresztül is táplálhatjuk ezt a boardot. És ami ezen a bordon még lényegében van, az a perifériák csatlakoztatására való tüskesor. És ez a része van nagyjából szabványosítva az Arduino rendszerben, hogy mi a lábkiosztás ennek a tüskesornak. A kisebb bordokon annyi a különbség, hogy mintha le lenne vágva egy adott ponton, és bizonyos tüskék hiányoznak rajta. Tehát találunk itt tápellátó tüskéket, a föld, az 5 volt és a 3,3 voltos csatlakozókat, találunk digitális be- és kimeneti portokat, General Purpose IO, általános célú IO kimenetek, ebből minél nagyobb a board, annál több van, azon a Mega ADK-n egészen sok, találunk valamennyi analóg be- és kimenetet, ezen éppen 16-ot, és hát a beépített sorosporti perifériák, aszinkron sorosport és i4zc, azok külön pinen találhatóak, és valahol a bordon van egy reset kapcsoló is. Az Arduino Mega ADK bordnak az a jellegzetessége, hogy ahhoz, hogy a mobiltelefonhoz kapcsolódni tudjon, van neki még egy USB csatlakozója, és ezen az USB csatlakozón ez a board lesz a host, és a mobiltelefon lesz rajta a periféria, ezért kell hozzá egy külön csatlakozó, nem pedig a tápellátáshoz és programozáshoz használt másik csatlakozón keresztül működik ez. Az Arduino programozása. Hát először is, hogyha az Arduino-ra programot írunk, egy C++ vagy ahhoz végtelenül hasonlító programozási nyelven, ezen az Arduino úgy hívja ezt, hogy Sketch és Inno kiterjesztésű fájlokat kell csinálnunk, megtévesztésig hasonlít a C++-hoz. Ezt le kell fordítanunk, még meg úgy, hogy a fordító az a PC-nken fut, viszont amit lefordít, az eredmény az a mikrokontroller processzorán képes futni, ezért ezt egy cross-compilernek, cross-platform fejlesztő környezetnek hívjuk. Tartozik hozzá egy integrált fejlesztő környezet, egy IDE, egy kis felhasználói interfésszel, de nem csak ezen keresztül lehet programozni, léteznek rá más, például a Visual Studiohoz is létezik ilyen kiegészítés. Magában a programnyelven a C++-nak lényegében az összes erejét használni tudjuk, az ott meglévő alattípusokat. Elég fontos, hogy mikrokontrollerekben általában a lebegő pontos alattípus nincs jelen, de az Arduino környezet ezt biztosítja számunkra. És a lényege az Arduino idének, hogy leveszi a vállunkról az összes olyan problémát, amiről a múlt gyakorlaton azért beszéltünk, hogy a processzor elindulása után először föl kell programozni magát a processzort, be kell állítani az interruptot, engedélyezni kell, stacket kell foglalni, ha perifériák vannak, azokat inicializálni kell. Ezt mind az Arduino kód megteszi nekünk az általános perifériákra, és a saját rendszerünkre jellemző inicializáló kódot, pedig egy C függvény formájában írjuk le, amit mindig setup nevű függvényként kell a kódba leírni, és ez egyszer fog lefutni az induláskor, és innentől kezdve, ahogy a múlt órán is láttuk, egy mikrokontrolleres rendszerben tipikusan egy nagy végtelen ciklus fut, és a főprogram ebben a ciklusban újra és újra végrehajtja ugyanazt a tevékenységet. Az Arduino rendszer esetén egy loop nevű függvényt kell írnunk, és ez a loop nevű függvénynek a magja fog újra és újra lefutni. Az Arduino környezet minden lefutás után még elvégzi azokat a housekeeping feladatokat, amik a perifériákhoz tartanak, majd egyből újra meghívja a loop függvényünket, és gyakorlatilag végtelen ciklusba futtatja annak a magját. És akkor egy PC-s fejlesztő környezetben lefordítjuk a kódot, a cross-compilerünk előállít egy olyan bináris állományt, ami aztán az Arduino boardunk processzora számára értelmezhető, és ezt az USB-n keresztül le tudjuk tölteni a mikrokontrollerbe, gyakorlatilag a flash memóriáját programozzuk ilyenkor újra ennek a mikrokontrollernek. Tehát ha egyszer letöltöttük bele a kódot, akkor onnantól kezdve az bent van a mikrokontroller fesében, tehát bármikor tápellátást adunk ennek a boardnak, akkor a legutoljára letöltött kód az el fog indulni, ahhoz már nem kell újra és újra a PC-ből letöltenünk. A mikrokontrollerek világában elég nehézkes általában a hibakeresés, és hát az Arduino rendszerben is valamilyen szinten így van, az eszköz számunkra, ami rendelkezésre áll, hogy az USB-n keresztül megjelenik nekünk egy sorosport, és erre a sorosportra szövegeket tudunk írni, illetve onnan esetleg inputot tudunk beolvasni, és ezen keresztül tudjuk debuggolni a programunkat.
Nézzünk néhány az Arduino piaci szegmensében versenyező board típust. Itt van mindjárt az Arduino Mega HDK board, amiről az egész gyakorlaton beszélünk. Azonban messze nem ez a legnépszerűbb Arduino board típus, hanem az Arduino Uno board, kicsit kisebb, kicsit olcsóbb, hasonló processzorral van ellátva. Végül is az Arduino Uno boardnak a lábkiosztása az, ami a kvázi ipari szabványá vált, és rengetegféle perifériát lehet kapni, ami ebbe közvetlenül illeszkedik. Itt van például egy léptető motor meghajtó kártya, shield, amit szépen így a illesztőivel pont rá tudok dugni erre az Arduino Uno boardra, és akkor ez így együtt 4 léptető motort képes meghajtani, ami azt jelenti, hogy ez a kártya kombináció gyakorlatilag minden tartalmaz, ami egy 3D nyomtató működéséhez szükséges. A másik nagyon népszerű Arduino board típus Arduino Nano board. Ennek az a jellegzetessége, hogy ugyanaz a mikroprocesszor található rajta, mint az Uno boardon, pontosan ugyanaz a típus, az egyetlen különbség az a boardnak a mérete, hogy ez ilyen kis picike, természetesen ezzel így egy kicsit nehezebb dolgozni, viszont ez a méret, ez pontosan úgy van kitalálva, hogy a breadboardokba frankon beleillik, és breadboardokkal könnyű vele prototípust készíteni, illetőleg a home kategóriás felhasználók könnyedén tudnak házilagos módszerekkel, ilyen kis üres nyákon keresztül, ilyen egyszerű drótozással készíteni hozzá egy áramkört, és akkor egy ilyen kis foglalatba illeszthetjük bele ezt az Arduino típust. Másik nagyon népszerű Arduino board típus az Arduino Leonardo board, ami az Uno boardhoz nagyon hasonló méretű és formfaktor ugyanazzal a lábkiosztással, azzal a különbséggel, hogy a Leonardo boardon egy másik Atmel chip található, amelynek az a különlegessége, hogy maga az a AVR chip tartalmazza az USB illesztőt, nem pedig egy USB serial konverter van rajta, mint mondjuk ezen a kártyán, és ennek az a jelentősége, hogy ilyetén módon az AVR chip USB periféria tud lenni működés közben, egér vagy billentyűzet. Ez a board itt a Leonardo boardnak a műtyűr változata, a Pro Micro form factorú változat. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a Leonardo board, csak a nanóhoz hasonlóan pici méretűre van megcsinálva. Érdekes megjegyezni, hogy a Arduino boardokon az USB csatlakozóknak majdnem minden fajtáját megtaláljuk. Ugye ez a klasszikus B típusú USB csatlakozó, ami a perifériákhoz használatos. A Nano boardon a mini USB csatlakozót találjuk, míg ezen a Pro Micron ezen a micro USB csatlakozó található meg, és ezzel még nem is merítettük ki a teljes tárházat, hiszen itt van például ez a kis kétfajta Arduino board, ezek is Arduino Leonardo board, tehát ugyanaz a chip, mint ezen a Pro Micron, csak itt most az USB csatlakozó a nyákpanelből van elkészítve, hogy még egyszerűbb és kevésbé erőforrás igényes legyen vele dolgozni. Azonban az Arduino nem csupán az AVR mikrokontrollerekkel használható rendszer, hanem például STM32 mikrokontrollerekkel, amik ugye ARM Cortex M-típusú mikrokontrollerek, ezekkel is működőképes. Itt van például a STM által gyártott Nucleo board, aminek az a jellegzetessége, hogy a natív tüskék ellen tartalmazza ezt a két tüskesort, ami az Arduino Uno-val teljesen megegyező beosztású, tehát ide egy Arduino kompatibilis shieldet pontosan rá lehet illeszteni, és ilyetén módon egy Arduino kompatibilis rendszert kaphatunk, csak éppen AVR helyett STM32 mikrokontrollerrel. Az STM32 az persze egy lényegesen nagyobb ARM Cortex-en 32 bites mikroprocesszor, úgyhogy ebből léteznek nagyobb bordok is, több lábbal, nagyobb processzorral. Még az Arduino kategóriájában versenyez, és nekem személyes kedvencem ez a kis board, ez a P-boardnak nevezett board, aminek az a jellegzetessége, hogy ezt a MicroPython Foundation tervezte és készíti. A MicroPython az egy mikrokontrollerekre optimalizált kis Python interpreter, STM32 mikrokontroller van rajta, és erre le lehet tölteni a MicroPython-t, az lesz a firmware ennek a kis mikrokontrollernek, és onnantól kezdve Python nyelven tudjuk programozni a kis mikroprocesszorunkat. Érdekesség, hogy kapható hozzá alumínium ház, ugyanaz a kis board van ebben az alumínium házban, mint amit itt külön pucéran látunk, csak éppen maga az alumínium ház az 20-valahány fontba kerül, ami teljesen megegyezik ennek a boardnak az árával, tehát gyakorlatilag a burkolat, a kéz, az összemérhető áru az elektronika árával. Ez a formfaktor is próbál valamilyen szinten szabványos lenni. Itt van például egy LCD kijelző, ami úgy van kitalálva, hogy ebben a csatlakozóban pont berúgható, és akkor az INZC meg az SPI interfészek éppen a helyükre kerülnek benne. A nagyon olcsó kategóriában versenyez ezen a piacon az Expressif-nek a processzoraival épített boardok, a NodeMCU boardok. Itt van egy ESP8266-os típusú board, ami egy kis e-paper display-t csatlakoztattam. SPI interfészen keresztül, hát itt nincs szabványos interfész, hanem így drótozással kellett csatlakoztatnom. Itt van a nagyobb testvérváltozat, az ESP32-es mikroprocesszorral szervezett dual core. Ezeknek a boardoknak és az expresszív System on Chip modulóknak a jellegzetessége az, hogy beépítetten tartalmaznak Wi-Fi és Bluetooth interfészt, ez nagy kiegészítés az Arduino boardokhoz képest. Legújabban az Expressif kijött az ESP32C3-as változattal, amelyik pedig egy teljesen új és feljövőben lévő RISC-V Instruction Set architektúrai processzor tartalmaz, aminek az érdekessége, hogy maga az Instruction Set architektúra, a testes készlet architektúra, ez open source, és hát egyes vélemények szerint hasonlóképpen fogja megszorongatni az ARM-ot a saját piacán, mint ahogy azt az ARM tette az Intel-lel, amikor éppen erről volt szó. De lássuk a másik kategóriát, a Raspberry Pi kategóriáját. Itt van egy Raspberry Pi 4-es board. Hát ugye itt az USB 3-as interfészt látjuk benne, illetve a két darab HDMI csatlakozót, és ennek már USB-C a tápellátáshoz használható csatlakozója. Itt most a bordhoz én vásároltam egy hűtőborda házszerűséget is, mert hogy ebben már olyan teljesítményű a processzor, hogy hűtés nélkül el sem működik, és a csatlakozó sorára én ültettem, hát ez itt egy real-time clock modul, és egy power gomb, ezek a mai napig fájóan hiányoznak a Raspberry Pi-okból. Itt van egy régebbi, egy Raspberry Pi 3-as változatú board, ez itt láthatjuk magát a processzort külön, ezen még nagy HDMI csatlakozó és micro USB található, viszont ez a tüske sor, ez szabványos maradt, és ugyanúgy néz ki a Raspberry Pi 4-en is. Érdekes, hogy a Raspberry Pi módosította bordon, pont tükörben van, tehát ezen az egyik oldalon van az Ethernet, és ezen pedig ahhoz képest a másik oldalán, ami azzal jár, hogy a Raspberry Pi 4-hez vásárolt dobozba nem illik bele a régebbi, a 3-as, 2-es és 1-es modellek, vadi új dobozokat kell vásárolni. A dolog szépség hibája, ugye ez eredeti Raspberry Pi logóval ellátott doboz, hogy hát ez a Raspberry Pi 4-hez hűtés nélkül ez a doboz bizony nagyon vékonykának bizonyul. A Raspberry Pi kategóriájában, tehát a Linuxot futtató, teljes értékű mikroprocesszort tartalmazó boardok világában sincs egyedül a Raspberry Pi. Itt van például a Raspberry Pi 1-essel egy időben versenyző board, ez a Texas Instruments meg a BeagleBoard márka néven futó boardja. Ennek az a jellegzetessége, hogy ez a Raspberry Pi 1-es legidőben jött ki, azzal is volt egy árkategóriában, viszont ez egy jó ARM Cortex A9-es processzort tartalmaz, ami hát erősebb volt, mint a Raspberry Pi 1-esnek a processzora. A dolog szépség hibája az, hogy a Texas ezt a vonalat félbehagyta, nem folytatta, míg a Raspberry Pi az ment tovább a 2-es, 3-as és most már 4-esnél tartunk modellekkel. Ezen a piacon versenyző még ez a kis modulka, az Onion Omega modul. Ennek az érdekessége az, hogy egy MIPS processzor, pontosabban egy System on Chip modul tartalmaz, egy olyan System on Chip modult, amit eredetileg a home kategóriás Wi-Fi routerekbe szántak. Tehát ez a kis board önmagában minden tartalmaz, ami ahhoz kell, hogy ezen Linux fusson, Wi-Fi-vel ellátva kis SD kártyáról lehet a tápellátást adni neki. Itt a miniaturizálást annyira túlzásba vitték, hogy nem a standard 10-incses kiosztású tüskesort tették rá, hanem annál sűrűbb 2 mm-es raster távolságú tüskesort raktak rá, ami csak azért probléma, mert a standard breadboardokba ez így nem megy bele, hanem vásárolni kell hozzá egy kis dokkolót, amiben az ember pont bele tudja dugni, és akkor így ezzel együtt már mindent tartalmazom ahhoz, hogy csupán egy USB interfészről, vagy akár ide dugva egy lítium akkumulátorról is táplálni tudjuk. Ez úgy van kitalálva ez a boardrendszer, hogy itt a csatlakozósor megint egy újabb szabvány szerint próbál működni, és ebbe különböző perifériákat lehet bedugni. Itt van például ez a kis Ethernet illesztő periféria, amit így ide ebbe a tüskesorban be tudok dugni, és akkor az egész meg így tovább tornyozható, újabb perifériát lehet rátenni. Itt van például egy kis OLED display periféria modul, amit még bele tudok dugni az Ethernet csatlakozó fölé. Hát az OLED display felé már nem lehet tovább tornyozni dolgokat, egész egyszerűen azért, mert ha tennék ide rá még egy réteget, akkor nem látnám a kijelzőt. Dokkolóból is kapható hozzá másfajta is. Itt van például ez a fajta dokkol, ami azt csinálja, hogy a 2 mm-es rasterű lábkiosztását kihozza a standard 100 mm-es rasterű lábkiosztású csatlakozóra, és így módon ez már breadboardba dugható.
A mikrokontrollerek és a mikroprocesszorok között az egyik nagy különbség az, hogy a mikrokontrollerek beépítetten tartalmaznak perifériákat, így aztán a mikrokontroller chip külső lábai nem egy buszinterfészt alkotnak, ahogy azt a múlt gyakorlaton a mikroprocesszornál láttuk, hanem közvetlenül be- és kimeneti perifériák céljára szolgálnak. Az egyik legegyszerűbb fajta be- és kimenet a digitális általános célú be- és kimenet, mikrokontrollerek világában angolul a General Purpose IO-nak is szokták nevezni. Ennek a lényege az, hogy a mikrokontroller egyes lábai, azok egy-egy egybites digitális be- és kimenetként szolgálnak, és ezeket utána a programból közvetlenül el tudjuk érni. Természetesen azt el kell döntenünk, hogy most egy adott General Purpose IO kimenet vagy bemenetként működjön el, tehát el kell dönteni, hogy mi a szerepe, és ezt a PIN mód nevű beépített Arduino függvénnyel tudjuk megállapítani. A lábak meg vannak számozva, tehát itt például ebben a példában a négyes lábat állítjuk be, hát hogyha azt adjuk azt a beépített konstant írjuk ide, hogy input, akkor bemenetként, míg az ötös lábat ebben a példában kimenet módra állítjuk. Na most, hogyha kimenet egy digitális bekimeneti láb, akkor arra a Digital Write függvénnyel tudunk adatot kiküldeni. A Digital Write függvénynek két argumentuma van, az első argumentum megmondja, hogy hanyas szorszámú IO-lábról van szó, a második argumentum pedig két beépített konstans közül az egyik kell legyen, vagy high, vagy low. Hogyha low, akkor a kimeneti láb az 0 volt feszültségre áll be, ha pedig high, akkor 5 volt kimeneti feszültségre áll be. Hogyha bemeneti lábról van szó, akkor arról a bemeneti lábról olvasni tudunk a Digital Read függvény segítségével. A Digital Read függvény eredménye egy int érték, tehát intnek kell deklarálnunk azt a változót, amiben majd eltesszük az értékét, azonban ez csak kétféle értéket vehet föl, vagy high, vagy low lesz az értéke, tehát ezekkel a konstansokkal való egyenlőséget kell vizsgálnunk, így tudjuk eldönteni, hogy most akkor az inputunk az magasban, vagy alacsonyban van, 0 volt, vagy 5 volt feszültségű. Léteznek az Arduino rendszerben analóg bemenetek. Az analóg bemeneteket tekinthetjük úgy, mint a digitális bemeneteknek egyfajta általánosítása, ahol az olvasott érték nem csak a high és a low értéket veheti föl, hanem köztes értéket is fölvehet, de helyesebb erről úgy gondolkozni, hogy az analóg bemenetekhez tartozik egy külön, meglehetősen bonyolult áramköri elem, az analóg digitál konverter alkatrész, amelyik valahány bites felbontással, az Arduino esetében 10 bites felbontással képes a bemenetet leolvasni, ami azt jelenti, hogy 2/10-en, azaz 1024 különböző szintre tudja felosztani a bemeneti feszültségét, tehát 1024 különböző feszültségű szintet képes megkülönböztetni, és hát elég nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy az 5 volt és a 0 volt közötti különbséget 1024 szintre képes beosztani, ami hát ugye 0,0488-nak adódik, hogyha kiszámoljuk, azaz 4,88 század millivolt felbontással képes a bemenetet nekünk beosztani. Ez tehát azt jelenti, hogy a analóg bemenetet nagyon hasonlóan kell használni, mint a digitál bemenetet, csak most nem digital read, hanem analóg read függvényt hívunk, viszont amit visszakapunk értéket, az egy 0 és 1023 közötti szám lesz, és ez megfelel a 0 volt, és hát a maximum az pedig úgy hívjuk, hogy az analóg referencia érték közötti érték. Az analóg referencia érték az defaultból 5 volt, de ez beállítható, illetve az Arduino, az AVR mikrokontrollernek van egy referencia lábbemenete, amivel ez amelyre köthetünk egy feszültségszintet, és az lesz a referenciája. Az A közötti értéket osztja be 10 bites felbontásnak megfelelően 1024 szintre. Az analóg bemenet után eléggé adja magát az analóg kimenetre az igény, azonban az AVR mikrokontrollerek és ennek megfelelően az Arduino rendszer is nem tartalmaz közvetlenül folytonos analóg kimenetet, hanem ehelyett, amit alkalmazni szoktak a mikrokontrollerek világában, és ez egy nagyon népszerű megoldás, az az, hogy egy kimenet gyors ki- és bekapcsolgatásával tudjuk elérni, hogy a feszültségszint, hát úgy mondhatnám, hogy az átlagos feszültségszint, az beálljon valóban a maximum és a minimum közötti értékre. Ezt hívjuk úgy, hogy pulse width modulation, pulzus szélesség moduláció, PWM rendszernek is nevezzük. Ennek a lényege az, hogy egy adott pinre az analog write függvény segítségével be tudunk állítani egy értéket, és ez a beállított érték, ez a kimenő jelnek a kitöltési tényezőjét állítja be, azaz azt állítja be, hogy az időnek hány százalékában mekkora részében legyen magas a kimenet, a maradék részben pedig alacsony. Ezt úgy hívják angolul a kitöltési tényező duty cycle, és hát az Arduino esetében ez 8 biten, azaz 2 a 8-on egyenlő 256 különböző szint állítható be, azaz 0 és 255 közötti értékeket tudunk beállítani. Nyilván, hogyha nullát állítunk be, annak az lesz az eredménye, hogy a kimenet az állandó alacsony. Míg hogyha a maximális értéket, 255-öt állítunk be, akkor ugye a kitöltési tényező 100% lesz, és a kimenet az állandóan 5 volt értéken van. És a kettő közötti értékek arányosan eldöntik. Tehát például, hogyha 0 és a 256 között félútra 127-re állítjuk a kimenetet, akkor annak az lesz az eredménye, hogy az idő 50%-ában magas a kimenet, a másik 50%-ában pedig alacsony a kimenet, és azt mondhatjuk, hogy ez átlagosan egy 50%-os feszültségszintet állít elő. Hasonlóképpen, hogyha az értékkészletnek a negyedére 64-re állítjuk az analóg kimenetet, akkor az időnek csak a 25%-ában kapunk magas értéket, a 75%-ában pedig alacsony értéket, és hát ez átlagosan egy negyed feszültségszínnek felel meg, hasonlóképpen a átlag 50%-nál magasabb, az egy magasabb feszültségértéket jelenít meg. A lényegi gondolat az emögött, hogy amit hajtani akarunk ezzel a ezzel az analóg kimenettel, az általában valami olyan alkatrész, ami a való világban működik, és azok általában lassú működésűek, tehát hogyha ezt a pulzus előállítást valami nagy frekvenciával, legalább néhány kiloherces frekvenciával csináljuk, akkor a fizikai valóságban lévő eszközeink azok az átlagos energiaszínnek megfelelően fognak beállni. Tehát például, hogyha egy motort hajtunk ezzel a kimenettel, akkor az nem fog kibe kapcsolgatni nekünk 10 kHz-es frekvenciával, hanem egy egyenletes átlagsebességre áll be. Hogyha egy hangszórót hajtunk ezzel a kimenettel, akkor annak a tekercse megint nem fogja végtelen sebességgel mozgatni, hát a 10 kHz-el még tudja, akkor nagyobb frekvenciát kell választani, de akkor egy köztes értékre fog beállni. Vagy például, hogyha egy ledet kötünk erre a szintre, akkor az a LED, az persze lehetséges, hogy 10 kHz-el villogni fog, de amit látunk belőle, az csak az átlagos fényesség, tehát így kapunk végül is egy átlagos analóg kimenetet. A következő hasznos periféria a sorosport számunkra. A sorosport lényege, hogy egyetlen ér páron, hogyha mindkét irányba szeretnénk, tudjunk kommunikálni két eszköz között, tehát a kommunikáció az a földvezetéken kívül két érre van szükség, az egyiken az adás, a TX lábon, a másikon a vétel, az RX lábon történik, és a soros porton a bitek egymást követve, sorba követik egymást, ezért hívják ezt igazándiból soros portnak. A legnagyobb Arduino, az Arduino Mega boardunkon 4 soros port található. Ezek közül az elsőt azt használja az Arduino környezet debuggolásra, azt az USB-n keresztül elérjük, a másik 3 az a boardnak a lábain keresztül érhető el. Na most az Arduino rendszerben a sorosportok kezelésére egy osztályunk van, előre gyártott, az Arduino rendszerbe beépített osztály, aminek az a neve, hogy Serial, és ráadásul mindjárt a program indulásakor előre gyártott példányaink is vannak ebből. A legelső sorosportra simán a Serialként hivatkozhatunk, a maradék 3 pedig a Serial 1, 2 és 3. És ennek az osztálynak az osztály műveleteivel tudjuk kezelni a sorosportot. Az init függvényünkben praktikusan meg kell inicializálni, be kell állítani a működését. A legfontosabb, amit be kell állítani a sorosportnál, az a sebesség, hogy milyen sebességgel menjenek a bitek a sorosporton. Ezt bit per szekundumban mérjük, néha baud rate-nek is hívjuk ugyanezt az értéket. Tipikus érték a 9600 bit per szekundum, tehát ha például ezt szeretnénk választani, akkor a serial.begin függvénynek ezt a 9600-ot kell átadni paraméterül. Ugyanezt a sebességet kell beállítani a túloldalon, a vételi oldalon, tehát például, hogyha ezt egy PC-hez kötjük hozzá, akkor a PC-n a Terminál emulátor programban, amivel kapcsolódunk a sorosportra, ugyanezt a bitsebességet kell beállítani, különben a kommunikáció nem fog működni. Vagy hogyha két berendezést kötünk össze sorosporton, például egy perifériánk valami sorosporton kommunikál, akkor a sorosportot arra a sebességre kell állítani, amin a periféria maga kommunikál, amit valószínűleg az adott berendezésnek az adatlapjából tudunk kiolvasni. És ezek után a szeriál osztály műveleteivel tudunk kommunikálni. Van olyan műveletünk, hogy write, amivel ki tudunk írni egy byte-ot a sorosportra. Van olyan műveletünk, hogy read, amivel az utoljára érkezett byte-ot tudjuk beolvasni a sorosportról. És hát van egy nagyon hasznos függvényünk, a print. A print és a printelen, ami pontosan úgy működik, ahogy józan észre gondolnánk, a paramétereiben kapott értékeket stringé konvertálja, és utána ezt a stringet bytonként egyenként elküldi a sorosporton. A printelen az nyilvánvalóan annyiban több, hogy egy sorvége karaktert is tesz a végére. A fogadás, a vétel, az a sorosporton úgy működik, hogy hát az eszközünk, aki fogadni akar, az nem tett más, mint arra, hogy várja, hogy jöjjen adat a sorosporton, és hát az, hogy kívülről jön. Tehát mindig kérdés az, hogy az adóbbi időben hány byte gyűlt össze, és ezt tudjuk az övélebő függvény segítségével lekérdezni, ami visszaad egy count értéket, hogy hány byte érkezett be az utóbbi időben. Végül, amikor befejeződik a program, akkor a serial.end segítségével lezárhatjuk a sorosportot. Persze egy Arduino rendszerben általában nincs vége a programnak, az idők végezetéig fut, de az elképzelhető, hogy a működés egy adott pontján azt szeretnénk, hogy most már nem akarjuk tovább sorosportot használni, hanem azokat a lábait a mikrokontrollernek, ami a sorosport céljára használatos, azt most már többé nem sorosportnak, hanem például General Purpose IO-nak szeretnénk használni, és akkor ezt úgy tudjuk megtenni, a serial.end-del elengedjük a sorosportot, és onnantól kezdve használható az adott láb tovább. A sorosportoknál a működés mögött maga az Arduino rendszer egy meglehetősen bonyolult mechanizmust ad nekünk. Mert ami be van építve a mikrokontrollerbe, azt a perifériát, azt úgy hívják, hogy Universal Asynchron Receiver Transmitter UART. Az UART eszköz az annyit tud, hogy egy byte-ot képes a pufferéből elküldeni a sorosporton, illetve egy byte-ot képes fogadni a pufferébe, és utána, hogyha érkezett egy byte az UART-ba, akkor keletkezik egy interrupt, az Arduino rendszer ezt szépen lekezeli, és a megérkezett byte-ot azt beteszi egy pufferbe, egy tárolóba. Ez azért szükséges, mert az UART-nak az egy byte-nyi memóriája az éppen arra elegendő, hogy az adott érkezett byte-ot ki kell olvasnunk, de még azelőtt, mielőtt egy újabb byte érkezne, mert különben azt nem lesz hova tennie, ezt adat egymásra futásnak hívjuk, és akkor fölírja az újonnan érkezett adat a régi byte-ot, és elveszítünk egy byte-ot. Tehát igazándiból a szeriálnak a read művelete az nem az UART-ról olvas, hanem ebből a tárolóból. Ezért tudunk vele egyszerre egynél több byte-ot is kiolvasni, vagy gyorsan egymás után van, mert mindig annyi byte-ot tudunk olvasni, amennyi a pufferünkben van, és az övélebő függvény pedig semmi más nem tesz, mint azt mondja meg, hogy ebben a bufferben éppen hány byte áll rendelkezésre. A másik nagy különbség a mikrokontrollerek és a mikroprocesszorok között, hogy a mikrokontroller beépítve tartalmazza a memóriát, ezt nem kell kívülről illesztenünk hozzá. Milyen memóriákat is tartalmaz a AVR mikrokontroller, amiből az Arduino rendszerünk áll? Ugye azt megbeszéltük, hogy az AVR processzorok és általában a mikrokontrollerekre ez jellemző, Harvard architektúrát követnek. Ugye a Harvard architektúra, ahogy előadáson is megtanultuk, azt jelenti, hogy két címtere van a processzornak, és ez teljesen elkülönül egymástól. Az egyiket programmemóriának hívjuk, a másikat pedig adatmemóriának hívjuk. A programmemória tartalmazza az utasításokat, ebből hajtja végre a programot a mikrokontroller, az adatmemória tartalmazza a változókat, illetve hát a stacket, ez tehát a RAM memória rendszerünkben. Ennek megfelelően a mikrokontrollerünk tartalmaz egy programmemóriát, ami technológiáját tekintve flash memória típusú eszköz. Ennek az a jellemzője, hogy a távfeszültség nélkül is megőrzi a tartalmát, tehát amikor bekapcsoljuk az áramot, akkor a programmemóriából el tud indulni a program végrehajtása. Míg az adatmemória az RAM típusú, ebbe tudjuk tárolni a változóinkat, és hát ahogy a múlt gyakorlaton is láttuk, szükség van stackre, ebbe tudjuk tárolni a stacket. Azonban tipikusan a mikrokontrollerekben van egy harmadik fajta memória is, az EEPROM memória, elektromosan törölhető és újra programozható memória. Ez ugyanúgy, ahogy a flash memória távfeszültség nélkül is megkörzi a tartalmát, azonban annál általában jóval kisebb méretű. Ez gyakorlatilag kívül esik a Harvard architektúrán, és azt mondhatjuk, hogy az EEPROM memória, ez egy teljesen külön függvénykönyvtárral kezelhető memória típus, és arra tudjuk használni, hogy a programunk itt tárolhat olyan beállításokat, amit mondjuk a user interfészen bevittek, gondoljunk csak például egy termosztát vezérlő, a tipikus mikrokontrollerrel megoldandó feladat. A user, a felhasználó be tudja állítani a kívánt hőmérsékletet, és azt szeretnénk, hogy a termosztát ezt megőrizze akkor is, ha kimerül benne az elem, legközelebb kicserjük az elemet, újra ugyanaz a beállítás legyen. Hát tipikusan ezt az EEPROM memóriába tudja tárolni, és az EEPROM memória lényege az az, hogy ebbe a ez egy alapvetően read-only memory, de azért tud bele a program speciális művelettel írni, úgyhogy törli az ott lévő előző eszköz. Ehhez az Arduino rendszerben van egy függvénykönyvtárunk, be kell inkludálni az eeprom.h-t, és onnantól kezdve lesz nekünk eeprom.read műveletünk, amivel egy adott rekeszből címről olvasni tudunk, és eeprom.write műveletünk, amivel egy adott címre írni tudunk. Ezeken keresztül tudjuk kezelni az EEPROM memóriát. Azt azért figyelembe kell venni a programban, hogy az EEPROM írása az egy lassú művelet, tehát sokkal lassabban történik, mint egy változó írása. Ezt mondjuk az időzítéseknél mindig figyelembe kell venni. Ezzel egy olyan pontjára értünk a gyakorlatnak, ahol aki szünetet akar tartani, ez egy jó pont arra, hogy szünetet tartson. A szünet után térjünk át az óra gyakorlatilasabb felére, nézzük meg, hogyan tudunk különböző perifériákat illeszteni ez az Arduino rendszerhez, ezt majd egy részét legalábbis a gyakorlatban is kipróbáljuk. A legegyszerűbb periféria, amit először megtekinthetünk, az a digitális kimeneti periféria. Itt az ábrán nem a Mega ADK boardot, hanem az Arduino Uno boardnak a képét látjuk, de attól még a működési elv ugyanaz, és a legegyszerűbb digitális kimenet, amit talán használni lehet, ez a mikrokontrollerek Hello World-jének is tekinthető, egy LED lámpa kigyújtása, eloltása, illetve hát LED villogtató készítése. Ugye a LED-ek úgy működnek, hogy nem lehet csak úgy az 5 voltos feszültségre rákötni, kell hozzá egy áramkorlátozó soros ellenállás. 5 volthoz mondjuk egy 220 ohmos ellenállás a megfelelő érték, amit így a LED lába elé kötünk. Tehát itt például azt láthatjuk az ábrán, hogy a LED egyik lábát azt a föld kimenetre kötjük, a másik lábát pedig valamelyik digitál IO kimenetre, itt most konkrétan a 13-as számú kimenetre köti az ábra. Egyébként az Arduino Uno és a Mega ADK boardon is egyaránt a 13-as lábon már van a magán a boardon egy LED, ez az L jelű LED, ez egyből ott van, tehát nem is muszáj kívülről LED-et kötnünk hozzá. És hát a működés roppant egyszerű ebben az esetben. Két dolgot kell tennünk. A setup függvényben, az egyik dolog, amit tennünk kell, az az, hogy a setup függvényben beállítjuk a megfelelő pint, aminek hát jó programozó gyakorlatnak megfelelően a pinszámát nem bedrótozzuk a kódban, hanem egy konstans definiálunk, hogy a let pin nevű konstans az legyen, hát ebben az esetben most a 13-as, és beállítjuk, hogy a pin mód a let pinre az output legyen. Ezzel elvégeztük a setupolást, ami még hátra van, az az, hogy a loop függvényt kell megírnunk. A loop függvényben, hát a loop függvényt végtelen ciklusba újra és újra meg fogja írni nekünk az Arduino rendszer, tehát amit tenni tudunk itt az, hogy egy digital write művelettel először high-ba állítjuk a ledet, utána a delay segítségével várakozunk, itt most 1000 millisekundum az 1 szekundum várakozást írtunk elő, és a digital write függvény segítségével low-ba tesszük a ledet, majd egy újabb delay-jel újra várakozunk 1 szekundumnyit, és ami történni fog, hogy az Arduino rendszer ezek után újra előről meghívja a loop függvényünket, ami mindjárt úgy kezdő, hogy a várakozással fejezte be, hogy high-ba állítja a kimenetet, és a ledet újra kigyújtja. Ezzel egy másodpercig ég, aztán egy másodpercig sötéten világít, majd újra egy másodpercig pirosan világít a ledünk, és ezt fogja váltogatni végtelen mennyiségben. Digitális bemeneti periféria. Hát a legegyszerűbb digitális bemeneti periféria, amit el tudunk képzelni, az egy nyomógomb. Ugye egy nyomógomb az egy olyan alkatrész, olyan áramköri elem, ami az áramkör két pontját tudja kontaktusba hozni. Ahhoz, hogy mi most be tudjuk olvasni a nyomógomb állapotát, az kell, hogy egy adott pin, ebben az esetben itt ez a kettes pin, ez vagy földre legyen kötve, vagy az 5 voltos tápfeszültségre. Ezt például úgy tudjuk elérni, hogy a nyomógombunkat úgy kötjük be, hogy ha a nyomógomb össze van zárva, akkor azon keresztül a földre, akkor azon keresztül a tápfeszültségre kötődik a kettes pin, ha pedig nyitva van, akkor az lesz az eredménye, hogy olyankor itt szakadás van, és egy ellenálláson keresztül a földre kötjük a nyomógombot, és akkor ez a két állapot váltakozik. Na most, hogyha egy olyan programot szeretnénk csinálni, amelyik a nyomógomb állapotának megfelelően állítja be a 13-as lábon lévő ledet, akkor ugye két pint kell kezelnünk, ennek két konstans van, a button pin, ami a nyomógombunk, az legyen a 2-es, a led pin, ami a ledünk, az a 13-as, és szükségünk lesz egy változóra, ami a nyomógomb állapotát tárolja, és ugye beállítjuk a led pint outputnak, a button pint inputnak, ennyi volt a setup, és a loop függvénybe pedig semmi más nem teszünk, végtelen ciklusban kiolvassuk a button pin állapotát, ez egy digitális érték, vagy high, vagy low az értéke, és ugyanezt az értéket frankon a digital write-tal ki tudjuk írni a ledre, és ennek megfelelően majd a ledünk vagy világít, vagy sötét lesz.
Nézzük is meg a digitális periféria kezelést a gyakorlatban. Itt láthatjuk az Arduino Mega ADK bordunkat, ezen található egy kis onboard LED, de ennek olyan halvány a fénye, hogy a videokamera képén alig látszik, ezért kötöttem rá egy nagyobb ledet, aminek az egyik lábát a GND csatlakozóra kötöttem, a másik lába pedig a soros ellenálláson keresztül, itt leolvashatjuk, hogy a 9-es pinre van kötve. Ennek megfelelően a példakódunkban is a LED pin értékét azt 9-re kell állítani. Ez itt az Arduino környezet, az Arduino IDE, amiben már előre betöltöttem a LED Blink nevű sketchet. Az Arduino IDE környezet mai szemmel nézve meglehetősen egyszerű szerkezetű, néhány gombot tartalmaz, mindjárt a legelső gomb, a compile gomb, amit ha megnyomunk, akkor ki tudjuk deríteni, hogy a kódunk szintaktikailag helyese, hogyha a fordítás sikerült, akkor nem hibaüzenetet, hanem egy statisztikát kapunk arról, hogy mennyit is fog ez a kód fogyasztani, ha letöltjük a kártyába. A következő gomb az upload gomb, ebben tudjuk letölteni a kódot az Arduino boardba, ezen kívül új sketch nyitása, egy megnyitás gomb és egy elmentés gombot találunk itt az IDE környezetbe. Ahhoz, hogy le tudjuk tölteni a kódunkat a kártyába, először is be kell állítanunk, hogy milyen fajta kártyánk van, és az hogyan csatlakozik a PC-nkhez. A Tools menüben a boardok közül meglehetősen népes sokféle board létezik, ki kell választanunk azt, amilyen fajta nekünk van, ebben az esetben a Mega ADK boardunk van, tehát ezt kell választanunk. Másik, amit ki kell választani a Tools menüben, az a port, hogyan csatlakozik a boardunk a PC-re. Az én esetemben ez az USB csatlakozás itt most a COM8-ra csatlakozik, ezért ezt kell választanom. Ha ezt mind korrektül beállítottam, akkor az upload gomb megnyomásával le tudom tölteni a kódot, lefordítja, és már is letöltötte, és látjuk is, hogy a LED 1 másodpercig fehéren világít, 1 másodpercig feketén világít, pont ahogy azt előírtuk neki. Csak azért, hogy lássuk, hogy nincs csalás, nincs hámítás, tényleg a mi kódunk töltődött le, átírom itt most ezeket a delay-eket 500 millisekundumra, azaz fél másodpercre, és ezek után újra lefordítva, újra letöltve a kódot, már is gyorsabban villog a LED.
A következő periféria típus az analóg bemeneti periféria. Hogy egy példát tekintsünk erre, nézzük a TMP36 típus jelű hőmérséklet szenzort, hogyan tudjuk hozzáilleszteni a boardunkhoz. Ez a hőmérséklet szenzor ez úgy működik, hogy a hőmérséklettel arányos feszültséget ad ki az egyik lábán. Három lába van a kis szenzorchipnek, az egyik lábát a tápfeszültségre, a plusz 5 voltra kell kötni, ez az a piros vonallal jelöljük itt, a másik lábát a földre kell kötni, és a középső lábán ad ki egy analóg értéket, amit az Arduino board analóg bemeneti lábaira, itt most a nullás analóg bemenetre kötjük. Tehát a kódunkban a nullás bemenetről tudunk majd olvasni, és úgy fogjuk majd ezt a programot megírni, beolvassuk a hőmérsékletet, kiszámítjuk a Celsius fokban mért hőmérsékletet, és a sorosportra kiírjuk az értékét, hogy vissza tudjuk nézni a monitorról. Ehhez természetesen föl kell setupolnunk a sorosportot valamilyen board rétre. És a loop függvényben semmi más teendőnk nincs, mint az analóg read segítségével kiolvassuk az analóg feszültséget, amit visszakapunk értékül, az egy 0 és 1024 közötti érték, hogy ezt voltban mérhető feszültségé konvertáljuk, ez természetesen a képlet az az, hogy a beolvasott értéket meg kell szorozni 5-tel, és el kell osztani 1024-jel, így kapjuk meg 0-tól 1024-ig értékből a 0-tól 5-ig 5 volt feszültséget, és ezek után a feszültséget konvertálnunk kell Celsius fokba, amit viszont úgy tudunk megtenni, hogy a hőmérséklet szenzor adatlapjáról leolvassuk, hogy mi a helyes képlet. Tehát a hőmérséklet szenzor adatlapján azt találjuk, hogy az U feszültségből, amit kapunk, le kell vonni 0,5 voltot, és ezt meg kell szorozni 100-zal, és így kapjuk meg a hőmérsékletet Celsius fokban, tehát ez lesz számunkra a hőmérséklet, és ezt a képletet tudjuk ide beleírni a programunkba, és utána ezt az értéket már küldhetjük is a sorosportra. Az analóg bemeneti perifériák azért érdekesek számunkra, mert rengeteg féle szenzor típus létezik, ami analóg jelet szolgáltat számunkra, és ezek általában nagyon olcsók, filléres szenzorokról beszélünk, és rengetegféle különböző van belőle. Például 3 tengelyes gyorsulásmérő, 3 analóg értéket szolgáltat számunkra, tehát 3 analóg bemenetet fog elhasználni. Mindenféle szenzorok, szénmonoxid szenzor, alkohol szenzor, pormérő, a nyúlásmérő bélyegekből épített elhajlásmérő szenzorok, szintén nyúlásmérő mélyekből szokás építeni súlymérő szenzort. Ezek mind-mind egy-egy analóg értéket szolgáltatnak számunkra. Láttuk a hőmérőt, ennek hasonlóan páratartalommérő, de például infrás vagy ultrahanggal működő távolságmérő is tipikusan analóg értéket szolgáltat, és sorolhatnánk tovább mindenféle mért fizikai mennyiséget analóg értékbe konvertáló szenzorok tömkelege létezik, és ezeket mind-mind ehhez a hőmérséklet szenzorhoz hasonló módon tudjuk kezelni. Digitális kimenet, azaz PWM kimenet kezelésére nagyon egyszerű példát találhatunk, a LED fényerejének a változtatása. A ledek azok olyanok, hogy nem igazán reagálnak a feszültségváltozásra, azzal nehéz őket vezérelni, egy bizonyos feszültség küszöb alatt egyáltalán nem világít, fölötte meg telibe világít, úgyhogy a hasznos módszer az az, hogy a kitöltési tényezőt változtatjuk, pontosan úgy, ahogy a PWM perifériák működnek. Tehát az előző 9-es pinre kötött LED perifériánkat most nem digital write-a, hanem analóg write függvénnyel fogjuk vezérelni, és egy 0-tól 255-ig ciklusban változtatott értéket valami kis delay-jel szünetet tartva kiírjuk rá digital write-a, és például, hogyha utána ugyanezt 255-től 0-ig visszafelé számolunk, akkor az lesz az eredménye, hogy a ledünk felfényesedik, majd elhalványul, és ezt tudjuk csinálni a loop függvényben újra és újra.
Nézzük is meg ezt a LED fényesítés halványítás programot. Itt van az Arduino környezetbe betöltve az a program, amit az előbb a fólián láttunk. 30 millisekundumos delay-jel szépen változtatja a fényerőt. Töltjük is le, és mi történik az Arduino bordon? Hát a villogás helyett, amit most látunk, az az, hogy szépen elhalványodik a LED, majd kivilágosodik. Továbbra is igaz az, hogy a fényerő érzékelésünk az nem teljesen lineáris a fény a LED által kibocsájtott energiával, ezért nem teljesen egyenletesen látjuk elhalványodni, illetve felgyulladni, de azért az látszik, hogy valamilyen szinten a fényessége ezzel a módszerrel szabályozható a LED-nek.
Következő periféria típus a sorosportra csatolható perifériák. Ezekre is az igaz, hogy rengeteg különbözőféle periféria típus találunk, ami mind-mind sorosporton keresztül csatolódik. Ez tehát megint egy univerzális csatolási mód a kis mikrokontrollerünkhöz. Például az RFID modul, amit majd az ajtónyitó megvalósításához is használni fogunk, az egy ilyen sorosportra csatolódó periféria. Nem egy regiszterből olvashatjuk ki, ahogy a motorán tettük a kártyakódját, amit a olvasóhoz közelítettek, hanem hát az olvasó sorosporton elküldi számunkra valamilyen formában a leolvasott kártyakódot. Nagyon gyakran használt periféria típus a GPS modul, ami tipikusan sorosporti kommunikációban küldi el a koordinátákat, amit vett a műholdaktól, illetve hát nagyon gyakran használunk adatkommunikációra, GSM vagy egyéb modern vezeték nélküli kommunikációra csatlakozó modemet, és ezeken keresztül szintén a sorosporton tudunk kommunikálni. Az utolsó nagy periféria típus, amiről még beszélhetünk, ezeket úgy hívja az Arduino rendszer, hogy pajzsok, azaz shieldek. Ezek komplett kártyák, amiket az Arduino board tetejére tudunk tenni. Bonyolultabb megvalósítás van bennük, mint amit egy szem periféria chippel meg lehetne csinálni. Komplett GPS modul, LCD vezérlő kijelzővel, SD kártyaolvasó, esetleg Wi-Fi, Bluetooth vagy más vezeték nélküli modul. Itt például láthatunk példát egy GPS shieldre, antennával is mindennel együtt. Egy nagyon érdekes periféria, egy komplett MP3 shield, ami önmagában tartalmaz egy MP3 lejátszott kis SD kártyáról olvasva a zenét, az Arduino csak vezérli, hogy melyik zeneszámot játssza le, illetve itt van egy egyszerű érintő képernyő, amire aztán ki tudunk írni bármit, és vissza tudjuk olvasni, hogy hol érintették meg a kijelzőt, és amit itt láthatunk ezen az ábrán, hogy itt vannak a pinek, amik pontosan beleilleszkednek, ugye az Arduino rendszerben szabványosított csatlakozóba, és ezért hívják ezt pajzsnak, hiszen ezt szépen rá lehet tenni az Arduino rendszer tetejére. És ezzel készen is állunk arra, hogy megvalósítsuk az ajtónyitónkat. A gyakorlat hátra lévő részében erre fogunk koncentrálni. Lássuk csak, milyen alkatrészek is kellenek egy ajtónyitóhoz. Hát először is jól jön, mai világban már elengedhetetlen egy kis kijelző, amin keresztül üzeneteket tudunk küldeni a felhasználónak. Kell egy billentyűzet, egy numerikus billentyűzet, amin majd a PIN-kódot tudják beírni, felhasználók. És kell egy kártyaolvasó. Hát a kártyaolvasó a mai világ követelményének megfelelően egy RFID olvasó lesz. Kell egy relé, ami az ajtót nyitja. Természetesen most nem fogunk ide egy egész ajtót hozni, relének majd a szerepét csak szimuláljuk. És hát kell egy megfelelően választott Arduino, amire majd mindjárt megbeszéljük, hogy milyen szempontjaink vannak, mi szerint kell kiválasztanunk az Arduino boardot, amit használni fogunk. A kijelző. Kijelző szerepére manapság egészen olcsón lehet kapni LCD kijelzőket, amik például ez a példány két sorban, soronként 16 karaktert képes kiírni egymás mellé, és nem nagy összegér megkapható. Az ilyen típusú LCD kijelzőknek egy párhuzamos buszinterfésze van, ami tartalmaz egy adatbuszt, egy 8 bites adatbuszt, és ezen kívül néhány vezérlőjelet. Szerencsére ezeknek a kijelzőknek van egy 4 bites üzemmódja, ahol csak 4 vezeték segítségével tudjuk bekötni az adatbuszt, és így egy kicsit kevesebb pint fogunk elhasználni az Arduino kártyánkon. Van neki egy vezérlőjele, a RS nevű jel, amivel meg tudjuk mondani, hogy amit küldünk a buszon, az most egy karakter, amit ki kell írni, vagy pedig egy vezérlő parancs, illetve van egy engedélyező jel, az engedélyező jel jelzi azt, hogy az adat buszon lévő érték érvényes, és a kijelzőnek erre ezt el kéne olvasnia és megfelelően reagálni. Van egy read-write vezetéke is, hogy vissza tudjunk olvasni értékeket a kijelzőtől, ezt majd mi most nem fogjuk használni, ezért ezt be sem kell kötnünk a boardunkba. Ezen kívül be kell kötnünk a tápfeszültséget, a földet, és egy külön feszültséget a háttérvilágítás számára, valamint két pin egy potenciométer számára van föntartva, amin keresztül a kijelzőnek a kontrasztját tudjuk beállítani. Ezt nem kell bekötni az Arduino-val, egy kis potit fogunk rátenni a kijelzőre. Tehát amit be kell kötnünk, az a 4 adatvezetéken kívül az engedélyezőjel és a parancskiválasztó az RS jel, tehát ez összesen 6 pint fog elhasználni az Arduino-nkból. Lássuk csak, hogyan lehet használni Arduino rendszerben ezt a kijelzőt. Hát az Arduino rendszer egyik nagy előnye az, hogy egy igen széles könyvtár struktúrával rendelkezik, végtelen library van különböző perifériákból, az ember csak beírja a Google-be, hogy Arduino display, és már is rengeteg találatot találunk. Egyre több ilyen library már eleve beépítve van az Arduino környezetbe, úgy jön ki, ahogy letöltjük a környezetet. Hogyha esetleg valamelyik perifériánkhoz a library nincs beépítve a környezetbe, akkor azt a library managerrel esetleg föl tudjuk könnyedén installálni, de néha csak le kell töltenünk egy zip file-t a megfelelő weblapról, és elhelyezni az ide környezet library könyvtárában, és már is működni fog. A LCD kijelzők használatára a Liquid Crystal osztály használatos, és ez most már az utóbbi időben beépítve megtalálható az Arduino környezetben. Egy header file-t kell beinkludálni, és a Liquid Crystal osztályból létre kell hoznunk egy osztály példányt, egy LCD példányt, aminek paraméterről át kell adnunk, hogy mely pinekre vannak kötve a kijelzőnek a lábai, és hogyha ezt megfelelő sorrendben átadjuk neki, akkor innentől kezdve már is működni fog az LCD begin műveletével. Meginicializáljuk a kijelzőt, ennek át kell adni argumentumban a kijelzőnkön található sorok és oszlopok számát, és innentől kezdve tudunk írni az LCD osztály write műveletével, illetve be tudjuk állítani vezérlő parancsal a kurzor pozícióját adott sorra és oszlopra, tehát például egy ilyen egyszerű kis ciklussal el tudjuk érni azt, hogy A-tól Z-ig karaktereket írjunk ki a kijelzőre.
Itt láthatjuk az iménti kódot betöltve az Arduino IDE-be, hogyha a compile gombot megnyomjuk, és a fordítás probléma nélkül lemegy, az azt jelenti, hogy a library managerünkben a Liquid Crystal könyvtár megfelelően installálva is van. Próbáljuk meg ezt letölteni a boardra. Uploading föl is töltötte, és már láthatjuk is
ahogy írogatja, először teleírja A betűvel, aztán a ciklusunknak megfelelően teleírja B betűvel, és így tovább szépen sorba az összes betűvel. Itt van a kis kontrasztállító potenciométer, hogyha ezt eltekerem, akkor eltűnik a kijelző. A kijelzés, illetve a túlzásba viszem, akkor pedig átvált már ingyenre. Megfelelően el kell találni a kontraszt feszültséget, hogy az adott körülmények között éppen jól látható legyen a kijelző.
Numerikus billentyűzet céljára gyakorlatilag bármilyen elektronikus szaküzletben be tudunk szerezni ilyen egyszerű 4x3-as billentyűmátrixot. Egy ilyen billentyűmátrix az úgy működik, hogy a sorban és az oszlopban a kijelzők azok össze vannak kötve, a billentyűk, tehát három oszlopunk van, és négy sorunk, és minden egyes kereszteződésben van egy kis nyomógomb, tehát gyakorlatilag mindenhova, mindegyik kereszteződésbe elképzelhetünk egy kis nyomógombot. És akkor az egyes lábak, ugye ez három sor, négy oszlop, tehát összesen hét vezeték, és a megfelelő két vezetéket összeérinti a nyomógomb lenyomása. Itt látjuk a leírását, hogy melyik két vezeték összeérintését jelenti. Tehát például az egyes gombot, ha megnyomjuk, akkor az a kettes és a hármas vezetéket érinti össze, hogyha de kettes és a hármas lábra kötődő vezetéket köti össze, ha a kettes gombot nyomjuk le, akkor az egyes és a kettes lábra kötődő vezetéket köti össze, tehát feltehetőleg az a vezeték, ami az első sort tartalmaz, az a kettes számú lábra kötődik, ugye az egyes az a hármas vezetékkel, a kettes gomb, ugye itt van az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, a csillag, a 0 és a hashmark. Tehát, hogyha a leírás szerint a 2-es az 1 plusz 2-t, akkor ez lesz az 1-es vezeték. A 3-as gomb az a 2 plusz 5, tehát ez lesz az 5-ös vezeték. Következő gomb, 4-es, 5-ös és 6-os, a 7-es vezeték a közös bennük, tehát ez a sor vezeték a 7-es vezeték lesz. A 7-es, 8-as, 9-es gomb sorvezetéke az feltehetőleg a 6-os pinen van, és hát a maradék kizárás alapon az a 4-es pinen lévő vezeték. Tehát ez a lábkiosztása a billentyűzetünknek, amit meg kell alapítanunk belőle, hogy ez 7 lábat fog nekünk elfoglalni az Arduino rendszerünkbe. Ilyen billentyűzet kezelésére is létezik library az Arduino-hoz. Google-ben kereshetjük Arduino Keypad, illetve az Arduino IDE-nek a library menedzserében is megtalálhatjuk a Keypad library-t. Ami aztán nekünk egy osztályt ad, és az osztályt kell példányosítanunk, és utána a GetKey művelettel tudjuk elkérni, hogy mi az aktuálisan lenyomott billentyű. Itt van egy használati példa, ugye, mivel itt a hét vezetékből kell nekünk képezni egy mátrixot, hogy melyik kettő összeérintésére milyen karaktert értelmezünk, kell nekünk erre egy inicializáló tömb, ami megmondja, hogy milyen karaktert jelentsenek az egyes pineknek a kombinációi, és hát a sor és az oszlop vezetékeket, hogy melyik Arduino lábakra kötöttük, és utána ebből tudjuk létrehozni az osztály példányunkat a megfelelő függvények meghívásával. Itt most például ez a példaprogram úgy működjön, hogy a 13-as pinre kötött ledet, hogyha a csillag gombot nyomjuk, akkor eloltja, ha hashmark gombot nyomjuk, akkor pedig felvilágosítja, és ez úgy fog működni, hogy a ciklusban a keeper osztály getKey függvényével elkérjük, hogy milyen gomban lenyomva. Hát ez hamisat fog adni akkor, hogyha nincs semmilyen gomb lenyomva, tehát az if-fel tudjuk vizsgálni, hogyha van valami lenyomva, akkor pedig elágazhatunk a megfelelő billentyű szerint, és elvégezhetjük a kívánt műveletet.
Itt láthatjuk az Arduino IDE-be betöltve az előző programot, annyi változtatással, hogy a mi bordunkon most a 9-es pinen van ez a fényes LED, amit jól látni
kamerán. Egy dolgot kell még megtenni, hogy ha a képed library nincsen installálva alapból az Arduino környezetbe, akkor a Library Manager segítségével ezt megtehetjük, de a keresőkébe beírjuk, hogy képed, erre persze le fogja szűkíteni a találatokat azokra, amik szerepel a képed. Jó néhány találatot találunk. Mi most ezt a képed osztályt választottuk használatra, itt most már föl is van installálva, ezt én korábban már fölinstaláltam a környezetbe, aminek az az eredménye, hogy most ha megnyomom a compile gombot, akkor gond nélkül lefordítja ezt a programot az Arduino környezet, és ha föltöltöm a boardra,
akkor azt fogjuk látni, hogy már világít is a LED, hogyha megnyomom a csillaggombot, akkor elalszik a LED, ha pedig megnyomom a hashmark gombot, akkor kigyullad a LED, és így tudok a kettő között váltogatni.
Egy másik kísérlet lehet a keypad osztály használatára. Ez a kis programocska, ez azt fogja csinálni nekünk, hogy beolvassa az adott karaktert, és ha van új gombnyomás, akkor kiírja a soros portra. Ezt is lefordítom, letöltöm. Most annyi töbletet kell majd tennünk, hogy a sorosport használatához ezt a kis sorosporti monitort itt meg kell nyitnunk, és innentől kezdve, hogyha elkezdek billentyűzni a keypaden, szépen sorba az összes gombot megnyomom kísérletként, akkor a sorosporton láthatjuk, hogy minden billentyű rendben működik.
A következő periféria, amire szükségünk van, az az RFID olvasó. Ebben az RFID olvasóban, amit sikerült vennünk, ebben minden egyes kártyának egy egyedi 12 hexa karakterből álló azonosító kódja van. Maga a kártyaolvasó az viszonylag drága, bár ennél azért olcsóbbat is lehet kapni, hogyha az ember jól fogja ki, viszont a kártyák azok egészen olcsók, és ilyen kis plastik kártya vagy kulcstartóra rakható korong formátumában is kaphatóak. Sorosporton kommunikál, tehát ez egy sorosporti periféria lesz, kell neki adni tápfeszültséget, van egy pinnye, amire az antennát lehetne külső antennát kötni, de van beépített antennája, nekünk az kitűnően megfelel. Van egy formátum választó pinnye, ezt majd fixen bekötjük arra, hogy ASCII formátumba küldje a karaktereket. Ugye a soros vonal az két vezetéket igényel, amiből egyre lesz szükségünk, hiszen mi csak olvasunk ebből a perifériából. Van neki kimenete, ami arra használható, hogyha sikeres kártyaleolvasás történt, akkor berregjen egy, vagy felgyulladjon egy LED, hát mi most ezt nem kötjük rá, viszont van egy reset vezeték, amit muszáj használnunk. Tehát összesítve, ahhoz, hogy az Arduino-hoz kössük, két vezetéket kell bekötnünk, egy GPIO lábra bekötjük a reset lábát, erre majd küldenünk kell egy megfelelő pulzust a program elején, hogy resetálja az RFID olvasót, és egy soros portra kell kötnünk az adatvezetékét, a D0 vezetékét ennek a kis berendezésnek. Az RFID olvasóhoz, hogyha rákeresünk a Google-n, arra jutunk, hogy nem tartozik külön könyvtár, hiszen hát ezt egyszerűen soros porton olvashatjuk. A plusz információ, amit tudnunk kell a használatához, először is szükségünk lesz nekünk egy külön sorosportra, ami a default nullás sorosporttól különbözik, tehát majd a Serial 1 sorosportot fogjuk erre használni, annak a megfelelő lábára kell kötnünk a D0-ás vezetéket, és kell egy GPIO láb, amire a reset vezetéket kötjük. Az RFID olvasó sorosportja 9600 bódos sebességgel működik, tehát erre kell inicializálnunk a Serial 1-et, és ezek a program elején a reset vezetékre kell egy pulzust adnunk, lehúzzuk alacsonyba, majd vissza magasba. Ezzel resetáltuk az RFID olvasót. És innentől kezdve lehet várni a karaktereket az RFID olvasótól. A nehézséget itt számunkra az jelenti, hogy ez az RFID olvasó nem lehet belőle egyetlen művelettel kiolvasni a kártya kódját, hanem egy egész kis stringet fog nekünk küldeni, úgyhogy erre definiálnunk kell egy karaktertömböt, amiben majd tároljuk azt a 12 hexa karaktert, ami érkezik. A 13. byte-ot arra használjuk, hogy a string végét lezáró nullát oda tehetjük. És a loop függvényünkben azt kell vizsgálni, hogy van-e a sorosporton friss karakter, ha nincs, akkor nincs teendőnk. Ha van, akkor el kell olvasnunk azt a friss karaktert. Na most, amit még megtudhatunk erről az RFID olvasóról az adatlapjáról, hogy úgy működik, hogy csomagok küld, a csomag elején egy ASCII 02-es kódú karaktert küld, ami egyébként, ha felütjük az ASCII kódtáblát, akkor ez egy szabványos karakter, STX, Start of Text karakternek karaktert jelent, és a csomag végét pedig a 03-as kódú End of Text, ETX karakter küldésével jelzi. Tehát nekünk azt kell csinálni, hogy ha Start of Text karakter jött, akkor be kell állítanunk az index változónkat a tömb elejére, ha pedig End of Text karakter jött, akkor végeztünk egy csomag beolvasásával, az aktuális pozícióra a tömbünkbe elhelyezzük a string vége karaktert, és kiírhatjuk a default sorosportra a beolvasott karaktert. Minden más esetben pedig az aktuális pozícióra eltároljuk a beolvasott byte-ot, és egyel növeljük az index értékét. Szemfülesek észrevehetik, hogy ezen a programon azért még lenne mit fejleszteni, például vigyázhatnánk arra, hogy valamilyen hiba folytán nehogy túlírjuk a tömböt, de a kísérletünk céljára most ez így is megteszi.
Próbáljuk ki ezt a programot. Itt van betöltve a Arduino IDE-be pontosan az a program, amit az előbb a fólián vetítettünk. Annyi plusz van benne, hogy a reset pinnél egy kis delay van betéve, hogy megfelelő hosszúságú legyen. Ez a reset pulzus, és hát ugye ciklusba várjuk. Másik módosítás, hogy itt amíg van elolvasható karakter, addig a loop függvény belsejében mindent megemésztjük, és csak utána engedjük tovább az Arduino IDE-t, hogy a következő loop ciklust fussa. Egyébként teljesen megfelel annak, amit az előbb a fólián láttunk. Le kell tölteni az Arduino-ba, compiling, letöltés készen van, és hát szükségünk lesz a sorosporti monitorra, úgyhogy azt megnyitom. És ugye itt van egy ilyen kis kártya, ezt ha oda tartom a kártyaolvasó közelébe, hopp, már be is olvasta az azonosítóját ennek a kártyának, oda tartom még egyszer, megint beolvasta. Azt is láthatjuk, hogy itt van közte egy üres sor, ez azért van, mert egyrészt serial printelennel írjuk ki, ami egy sor elemelést jelent, másrészt pedig azt kell tapasztalnunk, hogy az üzenetekben a 12 hexa karakter elküldése után még egy new line és egy soremelés karaktert is küld az a kártyaolvasó, ami szintén egy üres sorként jelenik meg itt a kijelzőnkön. Ezért van szükségünk 13 helyett 15 hosszú tömbre.
Válasszuk ki a számunkra szükséges és megfelelő Arduino boardot. Hát mik a szempontjaink? Hát a fő szempont az, hogy megfelelő számú perifériával rendelkezzen ez az Arduino board. Hány digitális be- és kimenetre van szükségünk? Korábban megállapítottuk, hogy a kijelzőnek 6 pinre van szüksége, a billentyűzet az egy elég nagy vonalú, annak 7 pinre van szüksége, az RFID olvasó az elmegy 2 pin segítségével, tehát összesen 15 lábra van szükségünk. Az Arduino Mega ADK az bőven megfelel, annak 54 pinje van, tehát ebben jók leszünk. Analóg bemenet PWM kimenetre nincs szükség, ezt ellenőriznünk kell. Sorosport. Meg kell néznünk, hogy legyen egy sorosport. Hát az Arduino ADK-nak van 4 sorosportja, ez bőven elegendő lesz. Ugye a nullás sorosportot elhasználjuk debuggolásra, és hát az egyes sorosport lesz az, amire az RFID olvasót kötjük. Tehát a Mega ADK az mindenképpen megfelel a céljainkra. Hogyan tudjuk ezek után a kapunyító rendszerünket összeállítani? Ha nem akarunk külön nyomtatott áramköri kártyát csinálni erre, akkor nagyon sokat segít számunkra egy ilyen breadboard használata, amivel forrasztás nélkül kis kábelek segítségével össze tudjuk rakni az áramkörünket. Ezek a breadboardok ezek úgy működnek, hogy két sorban vannak rajta lukak, amiben egy integrált áramkört pont be lehet helyezni ide egy ilyen luk sor fölé, és akkor ezek a lukak itt egymással össze vannak hátul egy kis fémmel kütve, tehát ezeken a pontokon tudunk csatlakozni az integrált áramkör lábaira, valamint ezen kívül a két szélén van függőleges irányba összekötött vezetékek, ahova tápvezetékeket tudjuk kötni. Tehát ilyen breadboardon összehúzalozva tudjuk összerakni kis drótocskák segítségével, lényegében forrasztás nélkül az egész rendszerünket. Nézzük végezetül a kapunyítónk szoftverét. Az előző gyakorlaton felrajzolt állapotgép nekünk most nem fog teljesen megfelelni, hiszen a perifériáink nem pont úgy működnek, ahogy azt a múlt órán megbeszéltük. Elsősorban a kártyaolvasó nem olyan egyszerű, hogy simán egy interrupt után ki tudjuk belőle olvasni a kapott kódot, hanem soros porton kell egyenként a kód bájtjait beléptetni. Ennek megfelelően egy három állapotú állapotgépet csinálhatunk. Van egy alapállapot, egy startállapot, amikor arra várunk, hogy kártyalehúzás történjen, amit majd a kártyaolvasó a start of text karakter elküldésével jelez. Ezek után átmehetünk a következő állapotba, az RFID állapotba, amikor is várjuk az RFID olvasótól a 12 karakteres kódot, és szépen letároljuk a kódnak a karaktereit. Ez egészen addig tart, amíg a sorosporton end of text karaktert nem kapunk. Ezek után várnunk kell, hogy a billentyűzeten 4 billentyű leütése összeálljon, és ezt a kódállapotban tesszük, és ha ez mind megvan, akkor tudjuk ellenőrizni, és csak ekkor tudjuk ellenőrizni, hogy megfelelő kártyához tartozó PIN-kódot küldtek-e nekünk. Ugye ez az ellenőrzés sem olyan egyszerű, ahogy azt a múlt gyakorlaton elképzeltük, hiszen most egy 12 karakteres kártyakódunk van, és egy 4 betűs, 4 karakteres PIN-kódunk, és ennek így együtt, ennek a 16 karakternek összefűzve együtt kell egy olyan stringet alkotnia, ami számunkra egy megfelelő kombináció, tehát azt tudjuk csinálni, hogy csinálunk ilyen 16 karakteres PIN-kód, kártyakód párosoknak a tömbjét, és utána ebben a tömbbe elhelyezzük az érvényes kártyakód, PIN-kód párosokat, és ebbe a tömbbe fogunk szépen keresgélni. Ha bármelyik letárolt 16 karakteres kódkombinációban megegyezik a kapott, akkor kinyitjuk az ajtót. Menjünk gyorsan végig az Arduino kódon. Hát néhány konstans definiálunk, hogy ezek utána ne kelljen beledrótozni a programba, hanem csak névvel hivatkozhassunk rá, és most egy 16 karakteres kódot kell tárolnunk, a záró nullával együtt 17 bájtnyi tömböt kell neki tárolnunk, és ez lesz az állapotváltozónk, start az RFID és a kód állapotokon lehet végigmenni, és a start állapotból indulunk. Az itt látható kód csak a LCD kijelző és a billentyűzet inicializálására szolgál, és itt van a kódok tömbje, stringek tömbjeként tároljuk le, ahova is a 12 karakteres kártyakód és egy 4 karakteres PIN kód kombinációkat, ilyenek gyűjteményét tudjuk beírni, a végére egy null pointer téve jelezzük, hogy itt van a tömbünknek a vége. A setup függvényben nincs túl sok dolgunk, meginicializáljuk a sorosportokat, küldünk egy resztet az RFID olvasónak, és hogy valami kis udvariasság is szoruljon a rendszerünkbe, kiírjuk a kijelzőre, hogy jöhet a kártya. Ugye látjuk, hogy itt azért némi küzdelem van a magyar ékezetes betűkkel, az LCD kijelzőnk által használt CodePage-nek megfelelő karakterkódot kell ideírni, hogy ő meg A betűt kapjunk. És ez lenne a fő ciklus, a loop ciklusunk. Először is, ami nagyon fontos, hogy a loop ciklusunkban a sorosportról jövő karaktereket akkor is el kell fogyasztani, ha éppen olyan állapotban vagyunk, amikor arra nincs szükségünk, tehát például a billentyű PIN kódra várunk, tehát mindig mindenkoron, ha van a sorosporton szabad byte, akkor legalább egyet elolvasunk belőle. És ezek után ugye az állapotváltozó szerint elágazunk. A start állapotban nagyon egyszerű helyzet, mert csak akkor csinálunk valamit, ha start of text karakter jött a sorosporton. Ha nem jött a sorosporton semmi, tehát a read byte az nulla értékű, vagy pedig bármilyen más karakter jött, akkor maradunk a start állapotba. Hogyha megjött az STX karakter, akkor átmenjünk az RFID állapotba, és az index változót nullára állítjuk. Az RFID állapotban arra várunk, hogy megjöjjön az End of Text karakter, minden más esetben csak letároljuk a jött karaktert az User ID tömbünk index által mutatott pozíciójára. Természetesen kivételt képez ez alól, hogyha még egyszer Start of Text karakter jön valamiért, vagy ha soremelés karakter jött, az End of Textet sem tároljuk le, ha nincsen beolvasott byte a sorosportról, akkor sem tároljuk le, illetve még arra vigyázunk, hogy ne írjuk túl a tömbünket. Tehát így gyűjtjük a User ID karakterét egészen addig, amíg meg nem jön az End of Text karakter, amikor is betehetünk egy nulláskorú karaktert az aktuális index pozícióra, és az állapot változót átállítjuk a kód állapotra, valamint udvariasan kiírjuk az LCD kijelzőre, hogy jöhet a kód. És a kód állapotban addig várunk, amíg az index el nem éri a 16-ot, ugye 12-nél állt akkor, amikor a kártyaolvasókód megérkezett, ahhoz most 4 karakteres PIN kódot adunk hozzá, az összesen 16, amíg ideig nem értünk el, addig gyűjtögetjük a billentyűkódokat, és azokat pakolásszuk be a tömbünkbe. Ha elértünk a 16. karakterhez, a string záró nullás után, a soros portra ki is tudjuk írni a kapott useredet csak debug céljára, és ez a függvény itt, a check and code, check card and code függvény az, ami elvégzi számunkra a kód ellenőrzést, és ha megfelelő kódot talált, akkor kinyitja az ajtót. Ezek után már nincs más dolgunk, mint visszajárni a start állapotra, és kiírni az LCD kijelzőre a letörlés után, hogy jöhet a kártya. Egy komponens van már csak hátra a szoftverből, ez pedig a check card and code, azaz a kártya ellenőrzés. Hát amit csinálnunk kell ebben az állapotban az az, hogy a kód tömbön végig ciklizálunk, az X index változó segítségével megyünk egészen addig egy vált ciklusban, amíg a kód tömböt lezáró null pointerhez nem érünk, és minden egyes elemnél összehasonlítjuk a kapott user idet a kódtömb ix-edik elemével, és hogyha a string compare azt mutatja, hogy egyezés van, akkor kiírjuk az LCD kijelzőre, hogy rendben, és a LED kinyújtásával szimuláljuk az ajtónyitást, és így végigmegyünk a tömbön. Ha a ciklusunk úgy ért véget, hogy null pointerhez értünk, az azt jelenti, hogy nem találtunk megfelelő kódot, tehát akkor kiírhatjuk a kijelzőre, hogy rossz kód. És az RFID olvasó resetálása után mehet tovább a program az elejére.
Nézzük meg gyorsan működés közben is ezt az ajtónyitó kódot. Itt van összeállítva egyetlen programkódba mindaz, amit a fóliákon megbeszéltük. Némi debuggolás még van a programban, ami most ki van kommentelve az egyszerűség kedvéért. Fordítsuk le és töltsük le az Arduino-nkba. Már tölti is lefelé, és amint a letöltés megtörtént, a kijelzőre már ki is írta, hogy jöhet a kártya. Hát, tegyük oda a kártyát. Az LCD kijelzőre ez a kód itt kiírja a kapott kártyakódot, és ezek után be kell írnunk a PIN kódot. Nézzük csak meg az érvényes PIN kód tömbünket. Azt mondja, hogy a kártyakódunk 010B4CF29226. Hát ez itt mindjárt ebben a tömbben a legelső PIN kód, a legelső kártyakód, és azt látjuk, hogy az a szuper titkos PIN kód hozzá, hogy 1234. Tehát bebillentyűzöm 1234. Kiírta, hogy rendben, kigyújtotta a ledet, átmentünk az ajtón, és újra jöhet a kártya. Próbáljuk mi most azt az esetet, hogy a kártya lehúzása után hibás kódot írok be, mondjuk azt, hogy 8888. Akkor azt írja ki, hogy rossz kód. Csak azért, hogy lássuk, hogy ez másként is tud működni, itt van egy másik fajta RFID tag, amit oda teszünk, egy tök másik PIN kódot találunk, A419 a vége, ezt itt a tömbünkben, itt az utolsó helyen találjuk. Ehhez nem az 1234 lesz a helyes kód, tehát az 1234-jel már megint azt kapjuk, hogy rossz kód, hanem ez a helyes kód az, hogy 1122, tehát 1122, és így már el is fogadta az Arduino-nk kártyakódot, a PIN-kóddal, és kigyújtotta a ledet, amivel jelezte, hogy kinyitotta az ajtót.
Foglaljuk gyorsan össze, hogy mit is csináltunk ma. Megismerkedtünk az Arduino rendszerrel. Megtanultuk, hogy milyen be- és kimenetek állnak rendelkezésünkre, hogyan lehet ezekre perifériát illeszteni, illetve hogyan lehet ezzel megfelelő szoftvert írni. És ezzel az eszközkészlettel megvalósítottuk az ajtónyitónkat egyszerű, boltban megvásárolható eszközökből, elemi eszközökkel összeépítettük a hardvert és megírtuk a szoftverét, kipróbáltuk és boldogan tapasztaltuk, hogy működik.
Ezzel a mai gyakorlatunk végére értünk, mindenkinek köszönöm a figyelmet, sziasztok!